Jó hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések című műsorunkat hallgatják. A vendégem Molnár Imre, szociológus, történész. Azért invitáltam meg erre a beszélgetésre, mert felfigyeltem arra, hogy mint közéleti személyiség a munkájában elhivatott történész és szociológus, mégis fontos az, hogy egy vallási háttér és támogatás az, ami erőt ad neki mindebben. Az első személyes találkozásunk is egy ilyen alkalomhoz fűződik. Még egyetemistaként volt lehetőségem részt venni egy szentmisén a pozsonyi Ferences templomban, és ott egy ismerősöm bökötte az oldalamat, hogy ő az az ember, aki, az a nagy Eszterházi kutató, a versenyeken mi is voltunk, és milyen nagyszerű dolgokat mesélt, és olyan áttéléssel. Ez felcsigázta az én érdeklődésemet is. És láttam a mély meggyőződést az arcán, és éreztem később a szavaiban is. Volt még néhány alkalom, amikor személyesen találkozhattam vele, viszont már ez a momentum megszólított. Talán ezzel is indítanám a beszélgetést, hogy egy elfoglalt közéleti személyiségként hogy fér ez össze azzal, hogy az ember, hívő ember a mindennapjaiban is megélje a hit életét. Mit jelent önnek az Istennel való találkozás?
Ha röviden mondanám, akkor azt jelenti, hogy mindent. Legalábbis azt szeretném, hogy mindent jelentsen, hiszen ő belőle élünk, és belőle indultunk, tőle indultunk el, és hozzá fogunk visszatérni. Úgy szoktam magamba ezt kifejezni, hogy mint az üstökösök, akik a naptól indulnak, a nap energiájával, melegével, sugárzásával utaznak az űrbe, és aztán visszatérnek a naphoz, hogy újra feltöltődjenek, és újra elinduljanak a nagy pályájukon. Persze ahhoz, hogy az ember tovább lépjen ettől a fölismeréstől, mert azt hiszem, hogy igazán a probléma az a mai világban, hogy sokan fölismerik, hogy igen, Isten létezik, de nem tudják valahogy az akkumulátoraikat rákapcsolni Istenre. Nehéz megtalálni ebben a mai borzasztó pörgő és feszült világban megtalálni a kapcsolódási pontokat Istenhez, hiszen korábban azt mondták a teológusok, hogy Isten elrejtőzik az ember elől, most meg az ember rejtőzik el az Isten elől. A napi forgatagba, a pótcselekvéseibe, a pót megoldásaiba, és ez az elrejtőzés bizony kicsit hasonlatos ahhoz az első elrejtőzéshez, amit Ádám is Éva végzett, amikor az Isten megkérdezte tőlük, hogy hol vagytok, hol vagy Ádám, és az Ádám azt válaszolta, hogy szégyenlem magam, vagy szégyenkezem, ezért elrejtőztem előled. Tehát van egy ilyen elrejtőzés, ami tudatalattunkban az Istentől való félelem, vagy az Istennel szemben való szégyenérzetét takarja az embernek. Én azt gondolom, hogy különösen nehéz közéleti emberként hittel vagy hitből élni, vagy nem elszakadni a hittől, azért, mert úgy voltunk szocializálódva, hogy az Isten az egy magánügy. Én még a szocializmusban nőttem fel, és ugye akkor szinte lopva lehetett elmenni templomba. Az akkori közéleti emberek számláján ez egy piros pont volt, vagy egy bűn volt, vagy egy negatívum volt, ha fölfedezték, hogy ők templomba járok, vagy a hitüket rejtegetni kellett, még akkor is a hívők voltak. És valahogy úgy alakult ki ez a közéletiségünk, hogy az Istennek ebben, mintha nem lenne helye. Vagy nem tudná az ember megtalálni az Isten helyét ebben a közéletiségben, amely most körülvesz bennünket, és ezért nekem is ez egy nagy kihívás, hogy a reggeli vagy az esti fohászok között, nem mindig mondhatom ezeket imádságoknak, de így Istenhez fordulás egy fohászok között lévő napot, a napi tevékenységet úgy végezni, hogy az ember ezt Istennel végzi együtt, vagy legalábbis, hogy szerényebben fejezzük ki magunkat, Isten eszközeként, vagy a gondviselés eszközeként végezzük a munkánkat. Azt hiszem, ez egy igazi nagy kihívás ebben a hivatásban.
Azt tetszett mondani, hogy önnek ez a találkozása mindent jelenti, és hogy ezzel kezdi, és ezzel fejezi is a napot. Vagyis valahol igyekszik a teljességet legalább ezeken a sarkpontokon megragadni, és a tevékenységeibe belevonni azt a szellemiséget, azt a szolgálatot, ami az embereken keresztül az Úr javára is válhat. Az imaformánál a fohászt említette. Ezek a mindennapi tevékenységre utalnak? A munkájára, a szakmájára nézve is kér segítséget, vagy talál fogódzót az ima részletekben, vagy ha szentmise során akár, ha szentáldozáshoz járul. Mik azok a dolgok, amik a mindennapi rutinhoz, vagy a kihívásokhoz, szakmabeli helytálláshoz, akár szóbeli, akár írásos publikációs tevékenységhez erőt adnak önnek?
Igyekszem a napomat szentmisével kezdeni, vagy befejezni, és az rögtön egy olyan föltöltődést ad az embernek, ami úgy elkíséri egy darabig annak a töltete, és nagyon nehéz. Most már szinte én sem tudom képzelni, hogy egy ilyen föltöltődés nélkül csináljam végig a napot. Persze nem mindig tudok. Vannak napok, amikor kimaradnak a szentmisék, akkor sokkal nehezebb, mert hamarabb kiürül, hamarabb lemerül az a bizonyos elem, amit itt az elején a felvevőgépbe maga is kicserélt, és azért cseréltek ki, mert ugye működött az elem, de ahogy mondta, nem biztos, hogy kitart a végéig. Hát ez nagyon jó példa az ember életében is. Működünk elem nélkül is egy darabig, vagy akár félig föltöltött elemekkel is, csak amikor odaérünk egy válságos pillanathoz, mert hiszen minden napunk teli van krízis helyzetekkel, kihívásokkal, váratlan helyzetekkel, akkor már nem tudja az ember, hogy hogyan reagáljon, és fantasztikus úgy reagálni egy ilyen pillanatra, hogyha egy belső nyugalommal, egy belső erővel, föltöltődéssel nézek szembe a kihívásokkal, vagy a válságos helyzetekkel, pillanatokkal, és ez megment attól, hogy ösztönösen csípőből reagáljon az ember. Sajnos én is inkább ilyen érzelmi módon szoktam reagálni, tehát ha valami földűít, akkor dühösen reagálok, és akkor, ha ezek a bizonyos elemek fel vannak töltve, az akkumulátor föl van töltve, a lelki akkumulátorok föl vannak töltve, akkor az ember egész másképp tud reagálni. És ez nagyon fontos, nem csak az magam számára, hanem a környezetem számára is, hiszen egy feszült helyzetben a feszült reakció az még nagyobb feszültséget szül. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, tehát ez a reggeli föltöltődés. A másik dolog pedig azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy egy-egy komolyabb beszélgetésnél vagy feladatnál az ember egy fohásszal a szent lelket hívja segítségül, a teremtő lelket. Hiszen ezekben a feladatokban, a munkánkban, a napi tevékenységünkben az ember valahogy teremt. Valami újat hoz létre, valami kreáció jön ki abból, amit éppen végez. És hát a teremtésben a Szentlélek volt az, aki az újat alkotta, az ötleteket alkotta, úgy képzelem el, hogy ő hozta a terveket, és az Atya rából intott, hogy ez jó lesz. És a fiú meg megvalósítja valahol azokat, amelyek ebben az elhatározásban megnyilvánulnak. Tehát nem csak érdemes, hanem kell a szent lelket hívni, vagy fohászként segítségül hívni, hogy mi ne roncsuk, vagy ne romboljunk azon a teremtésen, amely már körülvesz bennünket, hanem lehetőleg hozzátegyünk valamit. Akármennyit, keveset, egy kockát, egy centit, egy lépést, egy színt, egy hangsúlyt, egy hangulatot, hangulati elemet, mindegy, hogy mit, de épüljön, vagy szépüljön az a világ, ami körülvesz minket, mert olyan sok minden rombolja ezt a teremtett világot, és az emberiség azt hiszem a többet rombol összességében, mint épít. Kicsit, mint a déva vára, hogy vannak, akik pusztítják, rombolják, vannak, akik építik, de bizony minél többen lesznek a rombolók, annál rosszabbul fogjuk érezni magunkat a világba. Ez a napi munkában az, hogy a Szentléleket hívjuk, az nem csak bennünket kell, hogy erősítsen, hanem a minket körülvevő világot is.
A körülöttünk levő világot szemlélve, bennem egy ilyen gondolat fogalmazódott meg, hogy az élettelenben szunnyadó múlt, talán a történelem valahol ezt is jelentheti. Ugye a teremtés, a folytonos teremtés, az előttünk levők is hagytak nyomot a világban maguk után, és történészként gondolom, hogy önnek is vannak olyan helyszínek, amelyek fontosak az életében, akár a szülőföldje, vagy az a hely, ahol jelenleg él, egy adott régióhoz való kötődés, a hazaszeretet, ezek a fogalmak miként munkálkodnak önben?
Én azt hiszem, hogy mindannyiunkban, a génjeinkben hordozzuk a múltunkat, az őseinket, azok szenvedését, örömét, úgy, ahogy a gyermek az édesanyja szíve alatt tudatalanul is, ugyanúgy mi is részesülünk abból, amit átéltek az őseink, és ezért is tartom felelőtlennek és hálátlannak azt a generációt, amely egyszerűen azt mondja, hogy a múltat végképp el kell törölni, nem lehet eltörölni a múltat. El lehet persze feledni, de az egy ugyanolyan felelőtlenség, mint ahogy egy gyermek elfeledi az anyját vagy az apját, vagy tudatosan úgy él, hogy elfeledkezzen róluk. Még persze akkor is, hogyha rossz dolgokat tapasztalt tőlük, de mégis az életet tőlük kapta a legnagyobb ajándékot, amit az ember kaphat ezen a világon, az az élet, az az élete. Tehát így módon nekünk azt hiszem, hogy hálával kell gondolnunk az őseinkre, az elődeinkre, akik nem csak az életet adták nekünk, hanem a kultúrát, a hitet, az életföltételeket, hiszen ahhoz, hogy az életet tovább tudják adni, nekik élniük kellett, meg kellett művelniük a földet, dolgozniuk kellett, sokszor nagyon-nagyon nehéz körülmények között, sok szenvedés közepette, de valahogy ezt miattunk tették, értünk a jövőnkért. Ott van bennünk az ő általuk felhalmozott hatalmas örökség, csak az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk, mennyire értjük ezt, mennyire érezzük, mennyire szeretnénk.
És talán az is, hogy ugye mennyire becsüljük meg, hogy vesszük észre magunk körül, ahogy tetszik mondani. Általánosságban mennyire mondható ezzel a szlovákiai magyarságról, hogy fontos számukra, vannak ilyen regionális kezdeményezések, vagy a hagyományőrzés, akár itt jelen esetben Pozsonyban vagyunk, a Magyar Intézet épületében. Az ön mindennapjaiban ez a tevékenység milyen formákat ölt?
Szociológiailag is nézve a kérdést, a szlovákiai magyar társadalom az utóbbi időben óriási változásokon megy keresztül. Ugye jó visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, például az 50-es, 60-as évekre, amikor ugye egy uralmi, párturalmi rendszer volt, és a szlovákiai magyarságnak is meg volt kötve a keze, a cselekvési ereje le volt bilincselve, és akkor megszületett a fölismerés, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk, a hagyományainkra kell építeni, és azokat kell fenntartani. És virágzott a néptánc, a népművészet iránti rajongás, a népművészethez való ragaszkodásnak a különböző formái, tájházak jöttek létre, néptánc csoportok működtek, egész magas szintű, magas kultúráig évelő folyamatok zajlottak le a szlovákiai magyar társadalom életében, és ezek tömeges, közösségi jellegű mozgalmak voltak, amelyek áthatották az egész fölvidéki magyarságot. Most már nem látok ilyen tömeges, közösségi igényt ebben a társadalomban, hanem sokkal inkább egy bezárkózás, egy önmagába fordulás, atomizáltság, ugye saját individuális életünknek a perifériáig jutunk el, nem lépjük át ezeket a határokat, nem akarunk tudomást venni a szomszédainkról. Hát itt Pozsonyban különösen látszik az, hogy az ember eljár, vagy próbálok eljárni a társadalmi rendezvényekre, kulturális rendezvényekre, jószerivel néhány tucat embert látunk ezeken jelen, holott Pozsonyban közel 20 ezer magyar él, de önmagába bezárkózva, saját problémáival elhalmozva is, nem tagadom, és elfoglalva. De az, hogy nem keresi másoknak, a sajátjainak a társaságát, ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy nem értékeli már a másik magyar embert, a másik magyar embernek a közelségét vagy jelenlétét, a második pedig az, hogy nem értékeli, vagy kevésbé értékeli azt a kultúrát sem, ami a két embert összekötné, a közös nyelv, a közös történelmi tudat, a közös öntudat, a közös műveltségi kapaszkodók, fogódzók. Ez azt jelenti, hogy a malter, a tégla, a kultúra az mindig ilyen volt, a kultúra mindig közösségi, inkább talán mondjuk azt, hogy a civilizáció, az mindig egy közösségi fogalom volt, ami összekötötte az embereket, az azt hiszem, hogy itt jelenleg napjainkban egyre kevésbé tölt be fontos szerepet, és ennek az eredménye az, hogy magára marad az ember, egyedül marad, egy magára van utalva, kaparikurta, neked is jut, önző módon él, csak magának él, és azt hiszem, hogy önmagának is hal meg. Ebből a körből nem tud kiszabadulni.
Esetleg lát-e mankót vagy kapaszkodót abban, hogy az egyház közösségeken belül, ott nyilván, hiszen a hitélet azért összekapcsol bennünket, hogy ez tud egy olyan forrás lenni a jelenkor közösségeinek, amiből táplálkozhatnak, és ami kinyitja az embereket egymás közé, hiszen Isten szeretet kapcsolata az nem csak az egyén belső kötődése az Úrhoz, hanem ő azt szeretné, hogy közösségben minél többen felebaráti szeretetben legyünk egyek és kapcsolódjunk össze a mindennapok szervezésében is akár.
Igen, ez egy nagyon jó megállapítás, és azt hiszem már a 70-es, 80-as években is fiatal, gondolkodó értelmiségiek, akik többet szerettek volna elérni a pusztanapi létnél, vagy a betevő falatnál, vagy többre volt igényük, felfedezték azt, hogy a közösségiségnek az első létrafoka, amely hiányzik alólunk, a hit. Hiszen a hit, a vallás, az egyház, az egy alapvetően közösségi, mondhatnám azt, hogy intézmény, de ez egy kicsit leszegényített szó, azt mondanám, az közösségi formáció. Nehéz hitet, egyházat, vallást elképzelni individuális módon, nem is létezik. De még visszamehetnünk, még egy lépéssel korábban, az Isten közösségi embernek teremtette az embert, mint ahogy ő maga is a Szent Háromságban egy közösséget alkot. És ha a hit kiesik, mint közösségi formáció, akkor csak a kultúra marad, vagy a társadalmi szokásrend, a szokások, és ez egy kicsit egy olyan, mint amikor egy futballlabdába egy szög kerül, vagy egy autógumiba egy szög nyomódik bele, lassan-lassan a levegő elszivárog, és bár úgy látszik, hogy formája megvan, annak az autóguminak a belső tartása már nincs meg, és az első huppanónál, vagy göröngynél, vagy az első ilyen akadálynál kiderül, hogy baj van, az egész gépkocsi nem tud tovább menni. Tehát a hit elvesztése után természetes módon következik a kultúrának az elvesztése is. A hitet, az egyházi szokásrendet, vagy az egyházi hagyományokat jogosan nevezzük kulturális létformának is, hiszen tulajdonképpen mi a kultúra? Az egy interakciót jelent, és közösen létrehozott értéket jelent. Egy egyház közösség az mindig közösen tudott működni, közösen tudott létezni, reagálni dolgokra. Tehát szinte az egy dominó elv alapján jutunk el az egyiktől a másikig. Van, akik azt mondják, hogy ez egy természetes folyamat, laicizációnak mondják ezt, tehát hogy a népi egyház, a népi vallásosságnak az elvesztését még jónak is tartják sokan, de én azt gondolom, hogy ha a társadalom meg is éli ezt a folyamatot, vigyázni kell arra folyamatosan, hogy legyen mód vissza is térni ezekhez a régi jó bevált formákhoz. Hogy mikor térhet oda-vissza az ember a halálos ágyán, vagy korábban, vagy egy válságos pillanatban, vagy egy megrendítő esemény kapcsán az életében, az a gondviselésnek a dolga, de azt hiszem, hogy minden ember, aki átmegy ezeken a folyamatokon, mondjuk így az elidegenedési folyamatokon, minden embernek az életében vannak újabb és újabb pillanatok, amikor visszatérhet a régi kerékvágásba, visszatérhet az értékekhez, visszatérhet az ősöknek a hagyományaihoz, vagy visszapillantva folytatni tudja, vagy folytatnia kell azt az utat, amit az elődeink is jártak. Talán jobban, okosabban, bölcsen, kevésbé balgán, mint ahogy ők tették, hiszen ők sem. Én nem idealizálni akarom az elmúlt világot, azt már nem tudjuk visszahozni, de a mai kor körülményei közepette meg kell találnunk nekünk is a magunk feladatát. De most az, hogy minek teremtett bennünket az Isten, hogy férfiak vagyunk, vagy nőknek születtünk, az nem véletlen. Mint hogy az sem véletlen, hogy magyarnak születtünk, szlováknak, vagy románnak, vagy a másnak. azért születtünk annak, amik vagyunk, mert az Isten ebben a identitásban ad nekünk feladatot, ad nekünk hivatást, ad számunkra tennivalót, elgondolást. És az Isten, ha egyszer feladatot ad, vagy hivatást ad, akkor biztos, hogy megadja hozzá a boldogságot is, azt az örömet is, amit a jól elvégzett munkában érezhet az ember. Nagyon sokan panaszkodnak az miatt, hogy a munkahelyükön nem nézik őket, nem becsülik őket, meg hogy csak eszköznek, tárgynak tekintik, és nem érzik jól magukat a munkájukban. Hát igen, ez bizony egy nagyon nagy probléma, és pont ide vezethető vissza, hogy nem a helyükön vannak az emberek, nem azt a hivatást végzik, amit az Isten nekik szánt, hanem azt a hivatást esetleg háttérbe szorítva előnybe részesítik azokat a munkahelyeket, ahol jól lehet keresni. Mindegy, hogy minek a rovására, de sok pénzt lehet keresni. Azt hiszem, a mai kornak az egyik legnagyobb kihívása ez a mammon. Ahogy az Úr Jézus is mondta, hogy választanunk kell, az Istennek vagy a mammonnak szolgálunk. Az Isten ad nekünk egy hivatást, ha azt a hivatást akarjuk szolgálni, nem biztos, hogy akkor jól fogunk élni, hogy gazdagok leszünk, hogy sikerélmények sorozata, vagy úgymond társadalmi megbecsülés fog bennünket körülvenni, de mégis boldogok leszünk, mert az Istennek az útján járunk. Ez nagyon nehéz feladat, de ezt azt hiszem, hogy mindenkinek egyszer fel kell tenni magában ezt a kérdést, hogy én valóan kinek szolgálok, a mammonnak, vagy az Istennek, kinek az útját járom, kinek az életét élem én, a magamét, azt az életet, amit az Isten nekem szánt, vagy azt, amit rám oktrojált az engem körülvevő világ, amely, mint tudjuk, ma van, holnap nem lesz.
Ezt az elmélkedésünket talán egy zenerészlet alatt is folytathatjuk önmagunkban.
Thank you.
Köszöntöm a Felvidéki Mária Rádió hallgatóit, akik a Felvidéki Beszélgetések nevű műsorunkba kapcsolódnak be. Beszélgető partnerem Molnár Imre, szociológus, történész. Beszélgetésünk során téma volt az, hogy a mai rohanó hétköznapokban sikerül-e megtalálnunk azt az Istennel való kapcsolatban azt a közös együttműködést, amire talán az igény ott is van bennünk, de a megvalósítás az azért kihívások előtt áll. A Szentléleknek a bátorítása és ereje volt az, amit kívánt Imre is, hogy hasson át bennünket ehhez, illetve az, hogy a múltunkhoz legyünk hűek, hogy ezt ne próbáljuk elfeledni magunkban titkolni, hanem az azonosságunkat igyekezzünk megfejteni, értékelni mindezt. És a szakmájából adódóan és egyéni érdeklődésével is fűzném össze, hogy tudná esetleg olyan személyiséget kiragadni közelmúltból, a múlt századból, aki egyéni példát is jelent számára mindebben, hogy a kihívásokat a hétköznapokban is lehet keresni Isten akaratát a mi tetteinkben, az életünkben, mert hogy hivatottak vagyunk mindannyian véghez vinni azt, amire az Atya szánt, és ő azt szeretné, hogy boldogok legyünk, hogy mindezt ebben megadja a jól végzett munka örömét is hangzott el itt az előzőkben.
Igen, azt hiszem az Istennek a velünk lévő gondviselésének az egyik legnagyobb jele az, hogy minden évszázadban, minden nehéz pillanatban teremt olyan személyiségeket közöttünk, közülünk, akikre fölnézhetnek az őt körülvevő emberek, aki példaképként szolgál. Most nem menjünk vissza egészen Szent Istvánig, de hát visszamehetnénk az Árpádházi szentekig. Azt gondolom, hogy a szentjeink azok ilyen útmutatók. Azért teremtek közöttünk a magyarság történelmének a legelején, oly nagy számban, vagy oly szép számban, hogy mutassák az utat, a kereszténység útját. Talán mondanám kicsit merészen, hogy a magyar kereszténység útját. Hiszen a magyar kereszténységnek is megvolt a maga külön hivatása, küldetése itt Európában, amit csak mi magyarok tudtunk betölteni, senki más nem. És az évszázadok folyamán bármilyen nehéz körülmények között is voltunk, mindig akadt egy-egy szent ember, aki kiemelkedett, messze kiemelkedett az őt körülvevő világból. Hát most csak folytassuk a sort például Rákóczi Ferenccel, vagy Széchenyi Istvánnal, akit megemlítettünk a 19. századból. De a 20. században is teli van ilyen személyiséggel a magyar történelem. A 20. századi szentjeinkre gondolhatunk, vagy gondoljunk Mindszenti Bíborosra, akinek az igazsága csak jóval az ő halála után, jóval a kommunizmus összeomlása után derült föl, vagy bukkant föl a mélyből, hogy bizony neki volt igaza mindazokkal szemben, akik őt elmarasztalták, és maradinak, és konzervatívnak, és egyéb dehonestáló jelzőkkel ellátott személynek ítélték. De ha túllépünk a mi kisebbségi életünkbe, kisebbségi sorsunkba, akkor gondolhatunk például az erdélyi Márton Áronra, a kárpátaljai Romzsa Tódorra, vagy itt a Fölvidéken Eszterházi Jánosra. Tehát szinte minden közösségnek megvan az a személyisége, amely nem csak azt jelentette, hogy egy-egy kiváló emberről van szó, hanem bátran nevezzük néven a dolgot, akiben Isten vagy Jézus Krisztus jelen volt köztünk a legnehezebb időkben is, akin keresztül szolidaritást vállalt velünk azokkal a nehéz időszakokkal, nehéz periódusokkal, amikben éppen akkor éltünk. Mert emberi szemmel nézve olyan életművet alkottak, hagytak maguk után, amelyet hit nélkül nem lehetett volna megélni, nem lehetett volna teljesíteni, amelyet mondanám tovább, amit Jézus példája nélkül, vagyis Isten jelenléte nélkül nem lehetett volna megélni. Igenis fontos, hogy észrevegyük ezeket a személyiségeket, hogy lássuk azt, hogy ők olyan maradandó példaképei az emberiségnek, nem csak nekünk, magyaroknak, vagy akár kisebbségben élő magyaroknak, hanem az egész emberiségnek, akikre föltekinthetnek nagyon sokan, és fel is kell őket mutatnunk. De ezek is kell őket ismernünk természetesen, mert ha nem veszünk róluk tudomást, csak be lesznek írva egy aranykönyvbe, vagy egy krónikába, vagy egy történelemkönyvbe, jobb esetben, az még nem azt jelenti, hogy az ő példájuk az fel fog ragyogni, vagy felragyoghat mások előtt is.
Mondhatni, hogy szakmai ártalom az, hogy önt, mint történészt érdekelték a múlt ilyen jeles személyiségei? A munkája révén került kapcsolatba, illetve szerzett tudomást ezekről az egyéniségekről? Mi volt ez az első találkozás, vagy a hívő szemével sikerült elmélyedni inkább abban, hogy mi az az életpélda, ami megszólítja önt személyesen?
Hát szakmai ártalom, vagy nem szakmai ártalom, hanem hogy 3-4 éves gyermek, vagy 5 éves gyermek lehet, amikor a nagyapám nekem a magyar történelemről beszélt. Kukorica fejtés közben, vagy szilva magozás közben, az őszi estékben nagyapám az Árpádházi királyokról, a honfoglaló magyarokról, a hét vezérről mesélt, tőle tanultam meg a neveiket. Már ő plántálta belém azt, hogy igenis vannak hőseink, akikre büszkék lehetünk. Ez nagyon fontos, tehát ma nagyon keveset beszélnek a szülők, nagyszülők a gyermekeikkel, és ha beszélnek, akkor is azt hiszem a napi gondokról, problémákról beszélnek, de a gyermek lelkében ilyenkor, kicsi korában lehet azt hiszem elültetni azokat a értékeket, amelyek aztán hosszú távon is elkísérik őt. Mint hogy a kiskorában lehet a gyermek lelkét elrontani, vagy olyan sebeket okozni neki, amelyek, vagy olyan hiányokat hagyni benne, amelyek szintén egész életét meg fogják határozni. Tehát innét én azt hiszem, hogy ezért szerettem a történelmet, mert hallgattam nagyapám meséit, és aztán a szüleimtől is, vagy a nagynénéimtől is, akik közül 3 volt szerzetes nővér, ő látván az én érdeklődésemet, nagyon sok könyvet kaptam, történelemkönyvet, így kerültem a történelemmel szoros barátságba, és utána pedig az érdekelt, hogy hogy lehet a történelmet élővé tenni. Tehát ugye nagyon sokan a középiskolákban, gimnáziumokban is utálják a történelmet, mert dátumokat kell tanulni, meg kell jegyezni mindenféle eseményeket, mintha a történelem csak dátumokról, győzelmekről, vereségekről szólna. Azt hiszem, hogy nagyon nagy feladat egy történész tanárnak, vagy egy pedagógusnak élővé tenni a történelmet, hogy húsvér közelségbe hozza a múltat a diákjai számára. Érzékeltes, hogy ez nem egy száraz tananyag, hanem a mi életünk, hogy rólunk van szó a történelemben.
Ez több, mint a történelmi jelen idő használata, hanem ezeket az életpéldákat, a helyzet megoldásokat kivetíteni, hogy a jelenben mit tud ez adni nekünk.
Igen, például az a tény, hogy számtalan elvesztett háború, csatánk, próbálkozásunk ellenére is mégis mi vagyunk a győztesek. Mi vagyunk itt, nem azok, akik bennünket el akartak pusztítani. Vagyis hát van egy másfajta történelme is a magyarságnak, az talán a gondviselés történelme, vagy Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának a gondoskodását, gondoskodó szeretetét mutató történelem, vagy történetírás, hogy ő valóban a mi édesanyánk is nem hagyott el minket a legsötétebb évszázadokban sem. Ezek azt hiszem, hogy hívő szemmel, ha nézzük a történelmet, akkor így kellene néznünk, hogy belelássuk azt a láthatatlan fonalat is a történelemnek, azt a hátterét is, amely mindenképpen a végeredmény szempontjából döntő fontosságú.
Van bennünk ehhez a szükséges elfogadás? Vajon meg tudjuk hallani ezeket a felhívásokat? Beszélünk értékhanyatlásról, értékvesztésről. Hogyha ezeket látjuk is, akkor a hiányt tudjuk építeni? Segítenek ebben az egyházi közösségek, az egyéni életutak, életszentségek, szentekhez fűződően? Vagy ha a földi életük során még ugyan nem is jutottak boldogok vagy szentek közé, a környezetünkben fontos, hogy felfigyeljünk ugye ezekre a személyiségekre. Talán ez az alázat is kellene, hogy az emberekben ott lakozzék.
Csak egyet tudok érteni. Nagyon nehéz a mai embereknek, a mai társadalomban élő egyéneknek az élete, hiszen penypót diktál számunkra ez a világ, és aki lemarad, legalábbis azt sugallja ez a világ, hogy aki lemarad, aki ezt a tempót nem követi, nem képes az élvonalban maradni, az kiesik, degradálódik, az kisebb rendű, kevésbé értékes ember lesz. Pedig ez nem igaz. Az emberi életünk értékét nem az szabályozza, vagy nem az fogja meghatározni, hogy milyen laptopunk van, vagy milyen gépkocsival járunk. Nem attól leszünk értékesebb emberek, hogy milyen pozíciónk van, milyen karriert futunk be a társadalomba. És még hozzátenném azt, hogy milyen gazdagok vagyunk, mennyi pénzünk van. Most én nem a gazdagság ellen akarok beszélni, hiszen nagyon sok nagyszerű ember van a vagyonosok között is, akik nagyon sokat segítenek, akik sok támogatást adnak mindenféle hasznos és nemes kezdeményezéseknek. Nem eleve a gazdagság a rossz, hanem az, hogy hogy éljük azt meg. Mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy rossz a televízió, vagy rossz a számítógép. Azért mind eszközök, és nekünk kell uralni őket, és nem szabad, hogy ők uraljanak bennünket.
Ez egy elanyagiasodó világot.
Igen, pontosan. Ilyen szempontból, amikor millió körülöttünk berregő, ketyegő, működő kütyű szabja meg az életünknek a ritmusát, akkor nagyon nehéz azt a lélegzetvételnyi pillanatot megtalálni, ahol ki tudok tekinteni ebből a körgyűrűből, amely mint a Szaturnusz gyűrűje így körülöttem zsong, és hozza a kisebb-nagyobb különböző gondokat, problémákat, ezernyi kihívásokat.
Talán fontosabb lenne, hogy az emberekkel, a környezetünkben élőkkel való kapcsolatokat építsük, és tudjunk sorsközösséget vállalni. Valahol elfogadni Isten akaratát, keresni az életünkben. Tudna esetleg egy olyan személyt kiemelni, akinek a példáját ezen keresztül is a kutatási területét képezi számos könyvnek a szerzője, társszerzője, Eszterházy Jánosra gondolok. Mi az, ami leginkább megragadja önt az ő személyiségében és keresztény emberi magatartásában, helytállásában?
Talán az, amit a krakói érsek atya, Marek Jendrasevszky atya emelt ki Eszterházy János temetésén, hogy Eszterházy János akkor állt ki a keresztény értékek védelme mellett, amikor sokkal nehezebb körülmények között élt ő is és kortársai a náci, majd a kommunista diktatúra idején. Ma nem vesz bennünket körül semmilyen politikai diktatúra, és ezért lehet példakép számunkra, hogy a legnehezebb időkben sem veszíthetjük el az alapvető emberi értékeinket. Ez pedig Eszterházy János szerint is a keresztény hitünk, és a hovatartozásunk, mondhatnánk azt a nemzeti hovatartozásunk, vagy az identitásunk, vagy kifejezhetnénk úgy is, hogy a közösséghez, a nemzeti közösséghez való tartozás. A hit Istennel köt bennünket össze, az identitásunk pedig az emberekkel, az embertársainkkal, a nemzeti hovatartozásunk, azokkal, akikkel közösséget alkotunk. Ezt körülveszi egy harmadik dimenzió is persze, de ezt maga a kereszténységünk biztosítja, amely univerzális, tehát testvérünknek érezhetünk rajta keresztül, az Úr Jézuson keresztül minden embert, de ez csak egy harmadik gyűrű, amely ezután következik. Eszterházy Jánosban az a csodálatos, a figyelmemet fölkeltette, hogy ő mindig a nehezebb utat választotta. Pedig lett volna neki, mint arisztokratának, ugye, mint szintén vagyonos embernek millió más, könnyebb lehetőséget választani, de ő mindig a nehezebb utat választotta. Miért? Három dolgot tudnék megemlíteni. Az első, fölfedezte magában azt, hogy az ő hivatását, vagyis a politikusi hivatását Istentől kapta. Ugyan megválasztották őt országgyűlési képviselőnek, emberek választották meg nyilván, egy közösség választotta, a magyarság itt Kassán és Kassa környékén, de ő ezzel a hivatással 100%-ig azonosulni tudott azért, mert felismerte, hogy ez az Istentől jövő hivatása számára. A második dolog, hogy felismerte azt, hogy ezt a hivatást ő eredményesen betölteni nem képes. Könnyen felismerte azt, hogy egy maga, meg a pártja, meg az akkor élő magyarság, vagy a két nagy magyar párt, amely a két háború közti Csehszlovákiában működött, kevés ahhoz, hogy a parlamentet megváltoztassa, hogy szavazataival a döntéseket befolyásolja, mégis ennek ellenére is mindent megtett azért, hogy a körülötte lévő világot, akár a szlovákokat, a cseheket ráébressze arra, hogy a szegényként és elnyomottként élő magyar kisebbség is jogosult részesedni azokban a jogokban, amelyekben a többség részesül. Ez a második nagy felismerés, hogy rájött arra, hogy egymaga kevés, tehát Istennel kell végezni a feladatát. És különösen az életének, politikus életének a második szakaszában nincs olyan beszéde vagy írása, ahol ne a gondviselést, a teremtőt, az Istenbe vetett hitet, vagy az Istenre hagyatkozást említeni. És ezek nem lózungok voltak számára, hanem egy élet tapasztalatból fakadó fölismerés, amit ő magáévá tett, és mondhatnám azt a kifejező eszköze lett, a nyelvezete lett. És a harmadik fölismerés e kettő után pedig az volt, nagyon hangsúlyosan megfogalmazott, hogy igen, az ilyen feladatok, igen, áldozatokkal járnak. A nagy dolgokért, a komoly dolgokért, amiket Isten bízott ránk, az áldozatot is vállalni kell. És nem riadt vissza az üldözéstől, a megaláztatástól, nem riadt vissza a nincstelenné és válástól. Szovjetunióból visszatérve egy börtönbe, az egyik magyar embernek azt mondta, hogy én már nem vagyok ember, nincs emberi formám. Szinte az Izaiás próféta szavai fogalmazódtak meg a szájából, azok a proféciák, amelyek Krisztusra vonatkoztak, hogy nem volt emberi formája a szenvedésektől. Az azt jelenti, hogy igazán próbára volt téve az ő hite is, és nem szakadt meg ez a hit, Istenben kapaszkodott, és ezáltal a szenvedéseit egy energiaforrását tudta változtatni. Ugyanúgy, ahogy ezt Jézus Krisztus is megtette, hogy a legnagyobb rosszat, a szenvedést, a kereszthalált, kivégzést tette tulajdonképpen. Tegyük hozzá, hogy az Isten fiának a kivégzését és kereszthalálát tette a mi megváltásunk eszközévé, az egész emberiség megváltásának eszközévé. Úgy mondanám, azt a szenvedést abszorbálta, beváltotta, mint ahogy beváltják a dollárt forintra. Tehát ő beváltotta a saját szenvedését, átváltotta az egész emberiség számára használható valutává. Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy a pénzvilágból veszem a kifejezést, hirtelen ez jutott eszembe. Azt mutatta meg, hogy igenis ezt a szenvedést lehet használni, meríteni lehet belőle. És ez a szenvedés nincs hiába. Ha ez igaz Jézusnál, akkor igaz Eszterházy Jánosnál is, aki abszolút 100%-ban követi Eszterházy János követi Jézust, az Úr Jézust, és ha az ő szenvedése nincs hiába, akkor azoknak a szenvedése sincs hiába, akik értő vállalt ezt a szenvedést, és ezt értünk fölvidéki magyarokért, a magyarságért, és aztán természetesen mindenki másért, aki hozzáfordul magyarként vagy nem magyarként, aki ebből meríteni akar. Ugyanolyan erőforrás, ugyanolyan energia többlet az ő példája, az ő élete, hitvallása, kínszenvedése, mártírhalála, ugyanolyan erőforrás, mint azon szenteké, akik hitükért vállalták a, tegyük hozzá, sokan örömmel, diadalmas szívvel, lélekkel vállalták a mártírhalált, mert tudták, hogy ezzel a szenvedéssel az Úr Jézus szenvedéséhez csatolják nem csak önmagukat, hanem az övéiket is. Sorolhatnánk a példákat, és ezért nagyon fontos az, hogy Eszterházy Jánosnak ez a világító, fantasztikus életpéldája minél több ember számára ismeretes legyen.
A hallgatók figyelmébe is ajánljuk Eszterházy János példáját, illetve a mindennapokban igyekezzünk mi is a nehézségeink során is arra gondolni, hogy ennek mind van értelme és célja, sőt, ebben valahol azt az isteni jót keresni és találni, ami majd egykor a mi érdekünket is szolgálja. Kívánom Imrének azt, hogy ő is találja meg azt a nehézségek árán is, hogy mi az, ami segíti őt a mindennapokban, a múltat jelenné, elevenné tenni, és legyen ő is Isten szolgái között egy olyan személy, aki az embereknek is fényt és utat tud mutatni a mindennapokban. Köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm ennek a beszélgetésnek a lehetőségét, és köszönöm a Mária Rádiónak mindazt, amit tőle kapok, a nagyszerű programokat, és elsősorban a lelki töltekezést, amit biztosít. Isten áldja meg.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.